Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sümeg József diakonus vagyok, a bátaszéki egyházközséghez tartozom, és mi látjuk el bátát is, tehát ide tartozik, hozzánk tartozik a bátai szentvérkegyhe is, és ebben a kis előadásban, egy ilyen 20-25 percben megpróbálom önöknek bemutatni azt, hogy tulajdonképpen hol is vagyunk. Ez a hely, ahol ez a templom áll, miről híres, és miért is nevezik, miért is ez Magyarország egyetlen szentvérkegyhelye. Az a kép, amit ezen a bevezető dián látnak, Magyarországon az első térkép. 1529-ben, 3 évvel a Mohácsi csata után egy Lázár Deák nevezető geográfus, egy fiatal földrajztudós kezdte el Magyarország térképét megrajzolni, és az a részlet, amelyet kiemeltünk belőle, ez a környékünket ábrázolja. Ha látják, akkor Fünfkirchen itt van Pécs városa, lehet rajta látni az összes település, és nyilván a nagyságot, a betűméreteket, tehát hogy mekkora betűvel írtak egy-egy település, mutatja az akkori helynek a jelentőségét. Ha megnézik, akkor a nyíl bátára mutat, mellette az bátaszék, Szekcső, Tolna, Bátmonostor, Szeremle, Baja, tehát ezek a települések, ma is meglévő települések láthatók. Nyilván ez a bátának ez a fajta nagyon nagy kiemelt betűvel való írása azt is jelenti, hogy 1529-ben valami különleges ok miatt, nyilván nem azért, mert akkora lett volna, mint Pécs, amely püspöki székhely volt, valami miatt fontosnak tartotta Lázár Deák, hogy külön kiemelje. És van még egy érdekessége ennek a térképnek, magát a Mohácsi csatát is ábrázolják ezen a térképen, tehát Mohács után vagyunk 3 évvel. Következő térkép, amely Magyarországnak a legjelentősebb kegyhelyeit mutatja a 15. század végén, 16. század elején. Ezt képekkel is próbálom mutatni, vagy próbáltam illusztrálni. Jól mutatja azt, hogy a kegyhelyek azok elsősorban a Dunántúlra összpontosultak, tehát Magyarországnak a szakrális központja az a Dunántúl volt, itt volt a legtöbb kegyhely. A Székesfehérváron Szent István királynak és Szent Imre hercegnek a sírja és kultuszhelye. Mellette a legjelentősebb erdélyi kegyhely az Nagyvárad volt, ahol Szent László királynak a sírja volt és kultuszhelye. Szent László király a magyar uralkodóknak, a politikusoknak a védőszentje volt, ezért nemzeti zarándoklat, erről még fogok beszélni, ugye ma is van nemzeti kegyhelyünk Mátra-Verebé, középkorban is volt, ez Nagyvárad volt, minden uralkodót, amikor beiktattak a tisztségébe, azaz megkoronáztak, akkor az első útja Szent László sírjához vezetett, itt adott hálát és itt imádkozott az uralkodásának a sikerért. Tehát a két szent királynak a kultuszhelye Székesfehérvár és Nagyvárad. Mellette nagyon fontos volt még egy árpádházi szentnek, noha csak 1939-ben avatták szenté árpádházi Szent Margitnak, pontosabban Boldog Margitnak a kultuszhelye a Nyulak szigetén, a mai Margit szigeten ott volt eltemetve. Budaszentlőrincen a magyar alapítású pálos rendnek a rendi központja volt, ahol Remete Szent Pálnak volt búcsújáróhelye, és a 15. század végén a Dél-Magyarországon két nagyon jelentős kegyhely járul ehhez hozzá. Az egyik Kapisztrán Szent Jánosnak a sírhelye, mai Horvátország területén lévő Újlak, ez Szerémség, és akkor természetesen Magyarország, sőt Baranyának a része volt, tehát idáig nyúlott le Baranya a középkorban, ez Dél-Baranyában volt ez a Szerém Újlak. Tehát Újlakon temették el Kapisztrán Szent János, nagyon jelentős kegyhely volt, és mellette pedig Báta, ugye, ezt az ábrázolást ezt még mutatni fogom önöknek, ez az egyetlen megmaradt ábrázolása a bátai szentvérnek. 1500-ban, amikor jubileumi búcsú volt, és ezt Magyarországon is el lehetett ezt a római jubileumot nyerni a török miatt, akkor készítettek itt Bátán egy pecsétnyomót, amit azokra a levelekre pecsételtek rá, amelyeket 1500-ban a bátai szentvér kegyhelyet meglátogató hívek vittek el innen emléktárgyként, igazolásként, hogy itt jártak. Ezen maradt fönn, egy ilyen oklevél maradt fönn, és ezen látjuk a Szentvér erekének az ábrázolását, de ezt még fogjuk látni. Hát ahol itt vagyunk, ezen a helyen, azt el kell mondjam, hogy 1093-ban Szent László király alapított itt Bencés apátságot. Ez a templom, amelyikben vagyunk most, ez a harmadik templom ezen a helyen. Az első templomot Szent László alapította, de a hely régebbi. Ha lenéznek innen erről a hegyről, vagy akik gyalog jöttek, azokkal egy viszonylag sík vidéken jöttünk, hogy itt találkozik két tájegység, az Alföld és a Dunántúl. A Dunántúlnak az első lankáin vagyunk, messze el lehet innen látni, ha kiállnak a Don peremére, és hogyha mennek az Alföldön, akkor nagyon érdekes, hogy legközelebb ilyen tájjal Nagyváradon fognak találkozni. Ott találkozik, ugyanis, vagy ott ér véget az Alföld, és kezdődnek az erdélyi dombok, majd a hegyek, Királyhágó, ha megyünk, ugye Erdély fele. Tehát tulajdonképpen a medencének a két pontján, Nagyvárad és Báta, Szent Lászlónak a két alapítása köti össze az Alföldet a dombvidékkel, ez egy érdekesség. Ezen a teraszon, ahol itt most vagyunk, itt a kelták hoztak létre először egy erődítményt, majd ezt az erődítményt a rómaiak idejében is használták. Kiváló ponton, tehát nagyon jó statikai ponton van ez a templom, ugyanis, hogyha fölmennénk a toronyba, akkor olyan panoráma tárulna elénk, ha tiszta időben fölmegyünk, hogy például innen tökéletesen lehet látni szabad szemmel a pécsi tévétornyot egy völgyön keresztül, a másik irányban a kalocsai székesegyháznak a kettős tornyát, de baj a Szekszárd és a környező települések, azok úgy tárulnak elénk, mintha mondjuk egy légi felvételen látnánk. Tehát egy nagyon jó ponton van, nyilván ezt a rómaiak is tudták, innen az akkori Pécs irányában tudtak olyan tűz- és füstjeleket leadni, amivel esetleg jelezni tudták azt, hogyha mondjuk az ellenség betört, áttörte a dunai határt, tehát ez egy nagyon fontos pontja volt. Szent László király itt alapít apátságot, ezt az apátságot 1241-ben a tatárok elpusztították, és a bencések, ugye bencés apátság volt, a bencés szerzetesek hamarosan újjáépítették ezt a templomot, egészen a 14. század végéig egy olyan bencés templom lehetett itt, jáki templomot mindenki maga elé tudja képzelni, egy két tornyú, ilyen háromhajós, csak sokkal kisebb, mint amiben most vagyunk. Hát a második templom az annak a Szentvér csodának köszönheti a történetét, vagy a létrejöttét, amely itt történt valamikor a 14. század végén, nem tudjuk, hogy mikor, amelyhez kötni tudjuk most a 600 éves jubileumot is, az egy nagyon jelentős esemény, ugyanis 1415-ben Magyarországnak az egyik bárója, Garai János, majd róla beszélni fogok még, török fogságba esett. És a török fogságban fogadalmat tett, hogyha kiszabadul, ha megszabadul épségben, akkor Bátára zarándokol. És ennek a híres zarándoklatnak az emléke tulajdonképpen a 2015-ben, ez a 600 éves jubileum, ugyanis akkor a királlyal, az egész királyi udvarral együtt a Nádor családja mindannyian Bátára zarándokoltak, és ettől kezdve Báta országos hírű kegyhely lett, nem csak országos hírű kegyhely, hanem nemzeti kegyhely is, ugyanis a magyar királyok Szent László sírja után Bátára zarándokoltak, egészen Zsigmond királytól, egészen az utolsó magyar, középkori magyar királyig, Szapolyai János királyig, aki 1529-ben, amikor ez a térkép, az első térkép készült, akkor teljesítette a fogadalmát. Van erről följegyzés, és tudjuk, hogy amikor ő eljött erre a nemzeti kegyhelyre, akkor még látszottak a három évvel korábbi török pusztításnak a nyomai, mert leírja a krónikása, hogy a toronynak a ablak mélyedésein még látszott a török által okozott tűznek a nyoma. Egy kicsit szeretnék beszélni önöknek arról, hogy hogyan is keletkeznek ezek az eukarisztikus oltári szentség erekjék, és nehogy azt gondolják, hogy ilyenek csak a régmúltban vannak. Aki új ember olvasó, tehát aki szokta olvasni az új embert, az néhány évvel ezelőtt egy nagyon érdekes, és most ezt azért mesélem el, vagy azért mondom el, és nem mesélem, azért mondom el, mert ez nem mese, amiről én itt most, és nem legenda, mert sokan azt mondják, hogy a Szentvér legenda. A Szentvér nem egy legenda, egy valóság. Hiszen a középkori emberek sem voltak hiszékenyebbek nálunk, tehát azt hitték el, amit a szemükkel láttak, és itt valóságosan látták az oltári szentségben Jézus vérét. az Új Emberben lehetett olvasni néhány évvel ezelőtt, hogy Lengyelországban, nem tudom, hogy rémlik esetleg valakinek a történet, hogy Lengyelországban, ez egyik Krakkó melletti templomban az egyik pap véletlenül lejtett egy ostját. És ezt az ostját nem akarta eláldoztatni, hanem ahogyan előírás, a tabernákulum mellett van egy ilyen kis fehér kendővel, minden templomban van egy ilyen kis tégely, amiben a pap az ujjait megmossa, miután áldoztat, és az az előírás, hogy a szentostjának a darabjait is, hogyha ez leesik a földre, vagy megszentségteleníti, ebbe kell beletenni, és ebbe ő is ezt úgy, ahogy az egyházi előírások vannak, ezt beletette ebbe, rátette ezt a kis fehér kendőt, és megfeledkezett róla. És amikor üríteni akarták, megvan, hogy milyen időszakonként kell kimosni, illetve hogy hova szabad ezt a vizet kiüríteni. Megdöbbenve tapasztalták azt, amikor leemelték a kendőt, hogy egy véres vizet találtak ott a tiszta víz helyett, és az ostya az húsizommá, tehát húsdarabbá változott. Megtartotta az alakját, a kör alakját, csak fölvette a húsnak a valóságos formáját. Hát nagyon megdöbbent a pap is, amikor ezt látta, és a Krakkói Egyetemen kezdték ezt vizsgálni, és megállapították, hogy a pontosan ostya nagyságú, hússá változott oltári szentség, ez tulajdonképpen a szívizomnak a legfinomabb szövetére, tehát patológiailag, minthogyha a szívizomnak a legfinomabb szövetéből vették volna, ahhoz hasonló állagú, és valóban a szentostya hússá változott, a víz pedig ugye abból a húsból kiázott vérnek a nyomait vette föl. Tehát ilyenek ma is történnek, a középkorban is történtek. Sokkal több, mint ahogyan gondolnánk. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a középkori ember sokkal nagyobb tisztelettel volt az oltári szentség iránt, mint mi kései utódok. Sokkal jobban tisztelte, és ez megmutatkozott nem csak a szentmise látogatásokban, szentségimádásokban, hanem abban a különleges tiszteletben is, amellyel az oltári szentséget körülvették. Például ekkor alakult ki annak a szokása, hogy a papa szentmisében, amikor átváltoztatta a kenyeret és a bort, akkor fölemeli, bemutatja a híveknek, hogy ez a Krisztus teste, ez a Krisztus vére. Ugyancsak ekkor alakult ki annak a szokása, hogy a hívek letérdelnek, úgy imádják az oltári szentséget. Vagy az, hogy csengőszóval figyelmeztetnek mindenkit, hogy itt most valami különleges dolog történik. Sőt, olyan mértékű volt a tisztelete az oltári szentségnek, hogy amikor például beteghez vitték utcán, a pap vitte, akkor a hívek megálltak, letérdeltek, és úgy fejezték ki a tiszteletüket. Ennek a tiszteletnek a megnyilvánulásait nyilván sok minden befolyásolta. Egyrészt azok a Krisztus erekék, amelyek a Szent Földről, főleg a keresztes hadjáratok idején Európába kerültek. Talán a leghíresebb ezek közül Krisztus keresztjének a darabjai voltak, amelyeket különböző templomokban őriztek. Veronika kendőjének az a darabja, amit Rómában, a Szent Péter Bazilikában, aki járt már Rómában, ugye ott tisztelhetünk. Vagy talán önök legtöbbet a torinói Szent Lepelről hallhattak, amelyet a torinói székesegyházban őriznek, nem régen volt kitéve, tiszteletre Benedek pápa is meglátogatta, amelyről a tudósok szinte egyöntetűen állítják, hogy Krisztus halotti leple, és amelyiken ugye véres testének a lenyomata ma is látszik. A zsinatok ezt a folyamatot megpróbálták, tehát a püspökatyák megpróbálták ezt a folyamatot erősíteni azáltal, hogy hittételként fogalmazták meg Krisztus valóságos jelenlétét az oltári szentségben, noha ezt nagyon sokan kétségbe vonták, ugyanúgy, mint hogy a protestánsok ma is, tehát ez a középkorban is megvolt, és nagyon sokan kételkedtek ebben. Így volt az a pap is, aki 1260-as években egy csehországi pap, aki kételkedett abban, hogy az ő kezei között az ostya, az valóságosan átváltozik-e Krisztus testévé, és a bor valóságosan átváltozik-e Krisztus vérévé. És amikor meg akart győződni arról, hogy ez valóban így van-e, elzarándokolt Rómába. És hazafelé tartott egy olaszországi kisvárosban, Bolzenában, és ott szentmisét mutatott be, És meglepetésére, amikor a kehely fölött megtörte, ebben a kis faluban, amikor megtörte a kenyeret a kehely fölött, akkor elkezdett vérezni az ostya, a kehelyből pedig szinte fölbuzgott a vér oly módon, hogy összekente az oltár terítőjét is, meg azt a kis kendőt, amit kiterítenek az oltári szentség alá, amikor átváltoztatják. A pap nagyon megijedt, gyorsan belefoglalta ezt az egészet, nem akarta, hogy a hívek megbotránkozzanak, elindult a sekrestye fele. De olyan nagymértékű volt az oltári szentségnek a vérzése, hogy ez lefolyt a kőre, és végig megfestette az oltár lépcsőt és a követ is. Meghallotta ezt a pápa, aki a közeli Orvietóban nyaralt akkor éppen. Második Orbánnak hívták ezt a pápát, és mezitláb gyalog indult el ebbe a kis faluba, hogy ezt az oltári szentség csodát maga is szemlélhesse, és magát a véres kendőt, itt láthatják egyébként a képen az orvietói székesegyházban, ezt a véres kendőt ereklyetartóba foglalva vitte el Orvietóba, és neki köszönhetjük az Úrnapját, ugyanis ennek a csodának az emlékére behozta az egyházban, vagy bevezette az Úrnap ünnepét, azaz azt, hogy Krisztus testét és vérét, amelynek az ünnepét nagycsütörtökön tartjuk, de nagycsütörtökön méltó módon nem tudjuk megünnepelni, ezért ennek legyen egy külön ünnepe, amikor az oltári szentséget kivisszük a templomból, és ez lett az Úrnapnak az ünnepe. Magyarországon is voltak ilyen szentvér ereklyék. Hármat mutatok meg ebből, ez Kassán, ez a kassai szentvér ereklyének az ábrázolása. Ludbregben, ez ma Horvátországban van, nem messze Kaproncától, tehát hogyha valaki esetleg egy nagyon szép kegyhelyre akar zarándokolni, ahol meg is van a szentvér ereklye, akkor érdemes a ludbregi templomot fölkeresni. Itt szintén egy hasonló eset történt, mint amit elmeséltem. A pap kételkedett abban, hogy a kezei között valóban megtörténik-e az átváltoztatás, ezért, tehát ott is, Ludbregben is a kehelyben lévő bor vérré változott. Ez a vér, tehát ez a pap is megi, hasonló módon történt, mint ahogy az előzőt meséltem, ő is megijedt, bevitte a sekrestjébe és bezárta a szekrénybe. És senkinek nem merte megmondani egészen a halálos ágyáig, körülbelül olyan 10-15 év telt el az oltári szentség csoda és a pap halála között. A halálos ágyán meggyónta, megkeresték ebben a szekrényben, és valóban ott volt, és ami megdöbbentő volt, hogy ez a vér, ez nem alvat meg a 10-15 év eltelte után, sőt máig sem, úgyhogy amikor ezt a szentvér erekjét kiteszi ki tiszteletre, látják, egy ilyen körte alakú kis fialában van belefoglalva, ma is ez látszik, és nincs fölül lezárva, ma is látszik, ahogy folyékony állapotban van ez a szent vér, ezt is vizsgálták, valóságos vér, tehát nem ez valami trükk van ebben a dologban. És a harmadik pedig a Garam Szent Benedeki oltárt mutatja ki. Ugye említettem azt, hogy Báta 1415-ben Garai Jánosnak a fogadalma után vált híres nemzeti kegyhelyé. Itt olvashatják a Turóci krónikából, sőt, bekerült a magyar királyi krónikába, olyan jelentőségű volt Garai Jánosnak ez a kiszabadulás, vagy kiszabadulása a török fogságból. Bátára zarándokol, és ettől kezdve Báta híres kegyhely lesz. Mit tudunk a bátai szentvérről? Hát először is ismerjük az egyik ábrázolását, erről beszéltem már, erről a pecsétlenyomatról. Látjuk, hogy ez egy monstranciát, egy szentségtartót ábrázol. A szentségtartónak a közepében jól látszik az ostya, és az ostjában pedig a vérzésnek a nyoma. Itt alatta a képen pedig megmutattuk, hogy milyen lehetett. Ez egy minta tulajdonképpen, hogy ilyen lehetett a középkori szentvér ereklye. Miért volt ez különlegesebb, mint a többi? Ugye Magyarországon több szentvér ereklye is volt ebben az időszakban. Tudjuk azt, és hogyha itt végigolvassák, hogy hogyan nevezték a bátai szentvért Krisztus vérző testének, Krisztus teste és vére egyházának nevezik a bátai templomot, ott, ahol megjelent a mi Urunk Jézus Krisztus vére. Minden valószínűség szerint azért volt különleges Bátán ez a vérzés, mert a legtöbb vérző ostja valamikor vérzett, belefoglalták egy ereklyetartóba, és ez a vérzés, ez tulajdonképpen megszűnt, magát, az ostját tisztelték, úgy, hogy abban egyszer Krisztus valóságos jelenlétét megmutatta. A bátai ostja azért volt különleges, mert ezen ugye tudjuk, hogy minden ostján a keresztre feszített Krisztust ábrázolják. Ha messziről is, de azért valaki látott már közelről ostját, az tudja, hogy plasztikusan ott van rajta az ostján a keresztre feszített Krisztus. Ha megnézik ezeknek a vércseppeknek a helyeit, akkor látják azt, hogy nagyon érdekesen helyezkedik el. Ebből az ostjából ugyanis Krisztusnak a keresztre feszített képmásából a szögek helyén folyt a vér, és ez a vérzés állandó jelleggel volt megfigyelhető, tehát nem egyszer történt valamikor az 1400-as években, hanem állandó jelleggel folyamatosan megvolt a vérzésnek a jelensége. Ezért is vált ilyen különlegesé, ezért lesz királyoknak a kedvelt zarándok helye. Azt hiszem, hogy most ez jön már. Igen, Báta búcsújáróhely lesz. 1434-ben 4. Jenő pápa nyilvánított a pápai búcsújáróhelyé, tehát pápai engedéllyel ellátott búcsújáróhely volt. Olvashatják itt a szöveget, ott, ahol Krisztus csodálatos, az oltári szentségből kiömlő vére volt, úrnapján volt ennek az ünnepe, ahol megszámlálhatatlan népsokaságot ír a középkori forrás, középkori búcsúbullak. 1470-től Bátán már nem csak helyi búcsút lehetett elnyerni, hanem 1470-től teljes búcsúban, mint a bazilikákban lehetett részesülni, 1480-ban pedig és 1500-ban, 1525-ben olyan templom volt, ahol a római nagy bazilikáknak a búcsúit is el lehetett nyerni, nem kellett Rómába zarándokolni, hanem akik szegényebbek voltak, mondjuk nem tudták vállalni egy római útnak a költségeit, azok elzarándokolhattak Bátára is. A protestáns időkben fönnmaradt egy gúnyvers, amivel gúnyolták a katolikusokat. És ebben a gúnyversben fönnmaradt Bátának az említése, ebben ugyanis az van, hogy aki gazdag, az Áhenbe, Rómába, meg Komposztellába megy, aki meg szegény, az meg elmegy Bátára, és ott is elnyerheti ugyanazokat a kegyelmeket. Nyilván ez gúnyversként maradt fönn, de mutatja azt, hogy milyen jelentőségű volt ez a templom. Ez a kegyhelynek a megközelítését mutatja, egyrészt azt, hogy szárazföldön, másrészt pedig, hogy ugye itt egy nagyon jelentős dunai kikötő volt. Olyan jelentős volt ez a dunai kikötő, hogy 1521-ben például, amikor Nándorfehérvár fölmentésére elindul a magyar hajóhad, akkor a királlyal együtt először itt imádkoznak, II. Lajos királlyal a fölmentő sereg, és itt állomásozott a magyar királyi hadi flotta is. És 1526-ban II. Lajosról tudjuk, hogy a Mohácsi csata előtt szintén itt volt az utolsó országtanács, országgyűlés, itt választották meg a fővezéreket, innen indultak el a Mohácsi csatába úgy, hogy a püspöki kar tagjai szentmisét mutattak be, a király pedig gyónt és áldozott, mielőtt a csatába ment, és hát szerencsétlen sorsú király meg is halt. Most az uralkodókat, egy érdekes dolgot szeretnék itt megmutatni, csak a képet nézzék meg. Ez az úgynevezett magyar zarándok kereszt, a középkor, ez egy ágas fa, ez egy fának a levágott három ága, amelyre Krisztus szobrát vagy képmását szögezték. Az az érdekessége ennek, hogy a középkorban egész Európában innen ismertek bennünket, magyarokat erről a keresztről, ezt nevezték Ungarnkreuznak, tehát Európában, amikor a magyarok megjelentek zarándokolni, akkor ilyen keresztet vittek magukkal, ez tipikus, jellegzetes magyar kereszt volt, amit kivágtak egy fa ágából, és arra tették rá Krisztusnak a testét. Uralkodói zarándoklatokat láthatunk, azt, hogy melyik magyar király hányszor járt Bátán. Ugye Nagy Lajostól kezdve, említettem, hogy valamikor Nagy Lajos uralkodása alatt történt Bátán a csoda, Zsigmond király időszakában nem véletlenül, ő csak az, amit tudunk, amit konkrétan, nyilván ennél többször lehettek itt, erről maradtak fönn híradások, Zsigmond király 8-szor járt Bátán, ugye az ő időszakában történt ez a híres 1415-ös fogadalombeváltás, ő volt az, aki kérte Báta számára a búcsúengedélyt is, és hát láthatjuk, hogy János királyig, II. Lajosig szinte minden uralkodó megfordult Bátán. És akkor egy pillanatot vetünk az uralkodókra, ez Zsigmond királynak a bátai zarándoklatai, Mátyás királyé. Mátyás király például 1463-ban, amikor a török ellen egy nagyszabású hadjárat indult Jajca Szabács várának a visszavételére, akkor például itt Bátán készült föl a hadjáratra. magyar király egy szent helyen, egy kegyhelyen készül a hadjáratra. Itt imádkozik és gyűjti a lelki erőt ahhoz, hogy sikerüljön a török fölött győzelmet aratni. Példaértékű. Híres középkori zarándoklatok, nem csak magyar királyok, itt még csak ezt mutatnám meg, hanem itt elsősorban magyar báróknak a nevei, olyanok, akik ismerősek talán számunkra. Kanizsai Dorottya, aki eltemetteti ugye a Mohácsi csatának a halottait, a végrendeletében például a híres saját kezével vart ruháiból miseruhát készítetett ide a Bátai templom részére. Kinizsi Pál szintén ismerős talán, és még a külföldi, tehát még külföldről is fölkeresik, Zsigmond, krakkói lengyel herceg is 1500-ban meglátogatta a Bátai Szentvérkegy helyet. Ezt a képet szeretném még megmutatni. Ez egy ház alapjából előkerült kő. Ugye látják, hogy egy kehelynek a, egy valószínű, hogy a templomból, a középkori templomból egy díszítő elem. A kehelynek a kupa részét mutatja, és úgy ábrázolják ezt a kupa részt, mintha valami ebből kifolyna vagy párologna. Nem véletlenül meséltem el a bolzenai misének a történetét, hogy ott is fölbuzgott, fölforrt a kehelyben a vér. Ez valami hasonló csodának az ábrázolása. Bátán nem ez történt, de nyilván itt tudhattak azokról a csodákról, amely Európában volt, és lehet, hogy itt volt egy olyan ábrázolás, amelyik éppen egy ilyen eukarisztikus csodát mutat. Menjünk tovább. Főpapság zarándoklatait mutatja. 1526. augusztus 15-én az egész magyar püspöki kar részt vett a mielőtt a Mohácsi csatába indultak. Köznemességnek és a polgároknak a zarándoklatairól csak ami fönnmaradt adat. Ez pedig a nép által látogatott kegyhely. Egy nagyon érdekes dolgot szeretnék megmutatni még. Itt a sarokban látható egy középkori mézes kalács sütő formának. Középkorban is voltak mézes bábások. Akkor is vittek haza, csak nem mézes kalács szíveket vittek haza, hanem olyan mézes kalácsot, amelyiken, ha megnézik, ezen Jézus kínszenvedésének az eszközei vannak negatív formában kivésve, olyan mézes kalácsot vittek, amelyen Krisztus kínszenvedésének az eszközei voltak. És azt hiszem, hogy így érkeztünk el a vetítésnek a végére. Még egy dia van, ez a siklósi várkápolnát mutatja, ahova Perényi Péter 1519-ben elrabolta a bátai szentvért, 1529-ben visszakerült Siklósról, és egészen addig 1539-ben történt meg a kegyhelynek a pusztulása, amikor a törökök rajtaütöttek épp egy nagybucsú alkalmával. A pápai legátus azt írta a naplójába, hogy a törökök elpusztítottak egy báta nevezetű kegyhelyet, ahol 10 000 embert gyilkoltak le. Hát nyilván Magyarországon ekkor a fővárosnak, Budának sem volt ennyi lakosa, tehát vagy körülbelül annak lehetett ekkora lakosa, tehát nyilván a szám az nagyított egy kicsit, de, és akkor ez lesz az utolsó, amit mondok, a dombnak az oldala az magában rejti a kolostornak, a középkori kolostornak a falait. A káptalan teremnek az oldalfala, az oldalfala az megtekinthető ma is, hogyha lemegy az ember a domb oldalába, és ott 1,5 méter magasságban emberi csontok vannak egy terembe összedobálva. Tehát nyilván, amikor 1539-ben ez a nagymértékű pusztulás elpusztította a Szentvérkegy helyet, akkor az embereket, akiket itt kivégeztek és akik itt vértanúk voltak, azoknak a teste ma is itt nyugszik ennek a hegynek a földjében. És akkor dicsértessék a Jézus Krisztus, ennyi volt az előadás.